Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Augusztusban imádkozzunk azért, hogy azok a társadalmak, ahol az együttélés nehezebbnek tűnik, ne engedjenek az etnikai, politikai, vallási vagy ideológiai okokból fakadó konfliktusok kísértésének. Kéri 14. Leó pápa augusztusi ima szándékában. A Szent Atya a békés együttéléshez kapcsolódó üzenetében elmondta, a béke a szívben és a szívből épül. Az e-havi ima szándékot kísérő sajtóközleményben Cristóbal Fónas atya, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója kifejti. Mindannyian elősegíthetjük a békés együttélést. Ez magában foglalja annak szükségességét, hogy mindenekelőtt önmagunkon dolgozunk, hogy megszabadítsuk szívünket a büszkeségtől, az elvárásoktól és a negatív szavaktól, amely fájnak és ölnek. Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre. Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz-ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai-orosz csúcs találkozó. Dmitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ nagykövete csütörtökön a New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta. A felek megállapodtak a helyszínről, de egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ diplomata úgy fogalmazott, hogy Oroszország célja mindig a béke és a biztonság a világban, és ezek nem változnak. Ugyanezt a célt követjük az ilyenfajta egyeztetéseken is. Benjamin Netanyahu szerint a Közel-Keleten legalább 5-6 további ország akar béke megállapodást kötni Izraellel. Az izraeli kormányfő erről csütörtökön beszélt egy interjúban. A miniszterelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált Donald Trump amerikai elnök szavaira, aki csütörtökön arra szólította fel a Közel-Kelet országait, hogy kössenek békeegyezményt Izraellel. Benjamin Netanyahu elmondta, az izraeli arab megbékélést szolgáló Abraham egyezmények rendszerét azt követően lehet kiterjeszteni, hogy lezárul a gázai háború. Emlékeztetett arra, hogy az első Trump adminisztráció idején rövid idő alatt 4 arab országgal jött létre a békeegyezség, és kifejtette, hogy a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadásának céljai között szerepelt, hogy megakadályozzon egy Izrael és Szaúd-Arábia közötti megállapodást. Az izraeli miniszterelnök megjegyezte, Iránnal is nyitott a békekötésre, amennyiben Irán lakosai úgy döntenek, hogy felkelnek az országot irányító rezsim ellen. A fix 3%-os hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést, hozzátette. Luxus lakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba. A lakására 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál, közölte. Óriási az érdeklődés az államilag támogatott 3%-os lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3%-os kamatozású, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azoknak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben 31-37 fok valószínű. Híreket hallottak.
Van, aki tudja, mi a jó. Van, aki tudja, hova ér. Aki mer, aki nyer, aki más, aki velem is élne.
A részben ott van az egész, egészen jó, ha ide érsz. Szépek a kicsike részletek, valahogy el leszek.
Persze velem, igen, mindig valami gáz. Újra ez az ideg, őrget és kifigurálsz. Réges rég, nem zavar az ilyen, miért hét így, aki más? Azt nyer, aki nevet, mindegy, hogy ki a hibás.
Megint beragad az ár, ha megint jön egy akadály. Ugye nálad a kabal a kulcs, ugye nálad a kártyád. Ne csengedj semmi az egész, elillan mire hazaérsz.
Persze velem, igen, mindig valami gáz. Újra ez az ide, törget és kifigurálsz. Őr angyal, mégis mire hibe, pont ránk sose vigyázz.
Nem nagy ügy ám, épp csak a láz. Béna kis apróság, hív csak a kedv, mint ez a szó elszáll.
Délelőtti magazin. dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Krisztina a zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője, 2025. augusztus 8-án. Ma Jász Szent Andrásra megyünk a 29. Jász világtalálkozóra. Elsőként a falu polgármesterét kérdeztem a foci meccs szünetében.
Kollár Bálint vagyok, Jász Szent András polgármester.
Mióta?
Ez már 7. éve, 2019-től vagyok polgármester, ugye októbertől, és akkor most fogunk átfordulni majd a 7. évbe.
Gyerekkorba kezdte szinte akkor tulajdonképpen.
Köszönöm szépen, de nem, mert tehát a koromnál azért fiatalabbnak nézek ki szerencsére, főleg ha meg vagyok borotválkozva, de egyébként 29 éves voltam, amikor először polgármesteri székbe ülhettem.
Az is fiatal, igaz, hogy ismertem fiatalabb polgármestert, de 29 évesen is bátorság kell hozzá, hogy elvállalja, vagy volt olyan támogató, aki azt mondta, hogy igen, vállald el, mert azért rád számítunk.
Itt születtem Jász Szent Andráson, mindenki ismer. Mindenki ismeri a családomat, illetve engem is. Tevékenyen részt vettünk folyamatosan a község életében, legyen ez akár társadalmi munka, vagy akár a saját hivatásunkból kifolyólag is. Én ugye majdnem 3 diplomával rendelkezek, mind a közigazgatás területén szereztem, és olyan helyeken is dolgoztam előtte, mint a rendőrség, vagy a járási hivatal, ahol ugye ezeket elmélyítettem, ezeket a tudásokat, és az önkormányzat külön egy pont volt az a szívemben mindig, az önkormányzati igazgatás, ezért nekem egyáltalán nem volt új dolog, hogy melyik ajtót kell kinyitni ahhoz, hogy megoldjuk a problémákat, amíg más telefonálva így gondolkodik, addig én tudom, hogy hova kell menni. És ezt már 29 évesen is tudtam.
Igen, csak hát azért ahhoz bizonyos úgymond beleérző képesség is kell, hogy vállalja valaki, mert ha nem érzi az embereknek a problémáját, hiába tudja a szakmailag az összes dolgot, de akkor is tudni kell, hogy a szívem ott van, és én értetek dolgozok.
Ez így van, teljes mértékben így van. Én ebbe születtem bele, ezt láttam folyamatosan a szüleimtől, a nagyszüleimtől, és ezért tudtam ezt így szerintem átvenni.
Ugye nem elég az itteni gond baj, mert 2500 lakossággal már azért jön egy pár olyan probléma, amit meg kell oldani, de még itt van ez a világtalálkozó. Hát igaz, hogy mindenkinek egyszer el kell vállalni, de azért kemény dolog ez, ugye?
Igen, nagyon kemény, de megtaláltuk azokat az embereket, akikkel ezt meg lehet valósítani. Tehát egy nagyon jó brigád kell ehhez, egy nagyon jó csapat, akikre rá lehet számítani és rá lehet bízni. De tegnap is azt mondtam az egyik interjúmban, hogy keress egy Szent Andrási embert, bízzál rá egy feladatot, és biztos lehetsz benne, hogy ezt elvégzés magas színvonalon végzi el.
Bent a település központban azért végigmentem, hát bizony mindenki segítőkész volt. Első szóra erre kell menni, arra kell menni, tessék jönni, nézni. Tehát valahogy úgy érzik, mintha a sajátjuk lenne ez a falu.
Nem véletlen, mert ezt így is szeretnénk mindig csinálni. Én megmondtam 2019-ben is, hogy én közületek jöttem, és nem fogok megváltozni. Ezt szerintem most is tartom, mert éppen most a focipályáról jöttem le, és most is rövid nadrágban beszélgetek itt önnel.
Jó, hát itt öltönyben nem nagyon szoktak focizni, de hát látszik, akkor szereti a focit is.
Így van, a gyerekkorom óta. Ugye volt polgármester Boxi Banko Ferenc, aki már sajnos elhunyt 16-ban. Ő volt még az edzőm és a mentorom úgymond a focipályán, és sokszor azon kívül is.
Tehát akkor igazolt focista volt.
Így van, és most is még az öreg fiúk csapatban ugye járjuk a járságot, a kisebb-nagyobb tornákon részt veszünk.
Tehát a mozgás akkor megvan.
Meg.
Úgy az hozza a fiatalos arcot is, és a fiatalos mozgást az hozza, hogy ugye ezt tenni kell, nem hagyja el magát.
Így van.
És egyébként a készülődés mennyi idő kellett hozzá, egy év? Tehát amikor átvették a zászlót, akkor utána már elindult a készülődés?
Szinte mondhatom, hogy igen, de megvártuk az októberi váltást, ugye ott volt az önkormányzatban a képviselőtestület váltás, és igazából az októberi hónaptól volt az, amikor ténylegesen is elindult. Nem kértem egyebet, csak mutassuk meg Jász Szent Andrásra, ez sikerült is szerintem.
És hogy zajlott le? Úgy, hogy az ismerősöket összetoborozta, vagy kiosztotta a feladatot, és akkor szépen megbeszélték, hogy mi lesz. Mert ugye azt mutathatják meg, ami van.
Így van. Létrehoztunk egy bizottságot az a testületen belül is, és gyakorlatilag ők voltak a fő szervezők, a művelődés szervező mellett. Nagyon jó elnököt, illetve a művelődés szervezőn van, hála jó Istennek, és ezért nagyon gördülékenyen megy minden, mert minden problémát megoldanak.
Ugye a templom az egyik nagyon nagy dolog, híresség, a másik pedig a különböző kiállítások, amik lezajlottak. Tegnap a Kossuth Rádióban azért nyomon követtem, sok mindenük van azért, amire büszkék lehetnek.
Így van, nagyon sok minden. Minden ember hozzá tesz valamit. Én mindig azt mondtam, hogy valami van itt a vízben, mert annyi tehetséges embert szül Jász Szent András, hogy már szinte hihetetlen. És legyen ez akár sport, akár művészet, akár bármi más, ez megmutatkozik mindig. A Jász Szent András jogtolajásságban mindig félnek, hogyha bármilyen kiállításra vagy versenyre megyünk, mert akkor tudják, hogy az lesz a legszebb.
Jó, a szerénység azért, egy Jász Szent Andrási, az természetes. Egyébként, hát az ember nem is gondolná, hogy itt van egy kemping, van strandjuk, hát azért lehetne akár egy turista paradicsom is. Nem azt mondom, hogy ebből meg lehet élni mindenkinek, de egy lábat ad, ugye, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, vagy a szarvasgombával például, azért azok megélnek belőle. Tehát nem kell mindenkinek elmenni a legközelebbi ipari településre.
Így van, én mindig azt mondtam, hogy két lábon állunk, az egyik lábunk ugye a mezőgazdaság, mert híresen jó földjeink vannak, illetve amik nem jók a homokos földek, azokat meg műveljük, de majd, hogy nem minek. De a másik lábunk ugye a turizmus, ami a 500 fős kempingünk bemutatkozik meg, illetve a három medencés gyógyfürdőnkben.
Akkor önöknek már nem is nagyon kell fejleszteni semmit sem, mindenük megvan itt kényelmesen, le lehet ülni, nézni a meccset, a kapuból is nézni, hogyha épp ott áll benn. Ezért gondolom a tervek azért folyamatosan úgy születnek, mert anélkül nem fog fejlődni a település, hogyha nincsenek tervek.
Folyamatos igényeket elégítünk ki, tehát azért nagyon sok mindent megvalósítottunk az elmúlt ciklusban, de még rengeteg munka áll előttünk, akár a strandfejlesztés is, amire most egyébként nyertünk egy pályázatot, és abból a teljes gépészetet ki fogjuk cserélni, de hát ez egy nagyon kis szegmense a egésznek. Mindig próbálunk egy kicsit többet csinálni, egy kicsit jobbat csinálni, aztán az emberek meg eldöntik, hogy sikerült-e vagy sem.
Ön meg van elégedve egyébként azzal a lehetőséggel, amit mondjuk úgy fejlesztésbe gondolnak? Tehát van-e olyan, hogy mindenben nem lehet belevágni, de azért mégis belevágunk, mert ha pályázat van rá, akkor azt kell úgy előtérbe helyezni. Több polgármesternél is ugyanez a helyzet. Hiába akarna valami mást, hogyha nincs rá pályázat. Onélkül már nem megy.
Válaszomat kettészedném, tehát aki meg van elégedve, az mondjon le és menjen haza, mert soha nem lehetünk elégedettek a munkánkkal. A másik pedig az, hogy nyilván amire pályázat van, arra kell pályázni, mert ez evidens, tehát hogyha éppen játszóteret tudunk fejleszteni, akkor fejleszünk játszóteret, hogyha tudunk a strandra pályázni, akkor fejlesztjük a strandot, hogyha pedig útra tudunk pályázni, akkor fejlesztjük az úthálózatunkat.
Még nincs vége a napnak, még lesz koncert is, meg zajlik a foci meccs, meg a főzés is itt kint, de ha értékelni ezt a majd három napot már, bár több volt ebben előkészületekkel, akkor nagyjából az jött össze, amit szeretett volna?
Igen, teljes mértékben. Úgy gondolom, mindenki oda tette magát a rendezvény ideje alatt, és mindenki jól is, hogyha szétnéztem akár tegnap délután, vagy tegnap este az emberek arcán, akkor boldogságot láttam. Nem a segítőkön, mert ők az ő arcukon fáradtságot.
Természetes, ez így van. De tulajdonképpen azért úgy elvegyül a többiek között, olyan, mint hogyha az egész társaság haver lenne.
Így van, én ezt mondtam, nem fogok sohasem kiemelkedni, vagy többnek gondolni magamat, ezért tudok barátokat megőrizni, és ezért lesz 20-30 év múlva is barátság.
Köszönöm szépen, akkor további jó munkát, vagy hát szórakozást is, mert az is van benne.
Bízunk benne, hogy este most már el tudjuk engedni magunkat. Köszönöm szépen.
Konrád Bálintot, Jász Szent András polgármesterét hallották. Műsorunk folytatásában egy volt iskola épületébe megyünk, ami ma tájház.
Kis Istvánné vagyok, helytörténettel foglalkozom a tájházat vezetem, és honismereti klubba is még mindig én foglalkozom. Adok egy ilyet ajándékba, ez a mostani játék találkozójára.
Azt tetszett mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, na de ez a szó nem fog elszállni, ha beszélünk az írásáról. Hány ilyen füzetecskéje van?
38 darab készült el eddig a község különböző részeiről, például tornaterem története, iskola története, négy tanyasi iskola volt, alsó tanya, felső tanya, járás tanya, telek tanya. Na most, akik ezen a területen éltek, egy olyan szoros közösséget alkottak, hogy ők egymást bármikor, bármiben megvédték. Na most hozzájuk például a régi időkben, ha egy alsó tanyasi fiú udvarolt volna egy felső tanyasi lánynak, a felső tanyasi fiúk annyira védték, hogy ők közülük válasszon férjet, hogy bizony-bizony megszelektálták, hogy belül neki oda más településre. Tehát ez volt a közösség nálunk tulajdonképpen, és ez is erre vonatkozott.
Mondjuk szinte minden településen így volt, Szabolcstól kezdve, Borsodig, olyan,
igen.
No, hát oda menni bárba, nagyon-nagyon veszélyes volt.
Bizony,
megbicskázták, hogyha arról volt szó, de akkor itt védték. Azok védték egymást, egy utcabeli, az ő utcabeli.
Úgy. Egyébként nagyon szép vonás volt a részükről a védelmi érdekében, de aztán a végén csak-csak megbékültek, úgyhogy nem volt azért olyan vészes eset a későbbiek folyamán.
Szép számot tetszett mondani, ez hogy lehet ennyit megírni?
Na most volt itt egy iskola igazgató, aki könyvalakban megjelentette a Jászszentoldás történetét, és ő 2011-ben meghalt, és megkértem arra, hogy mint könyvtárosként is, hogy folytassam már azt, hogy a község történetéről írjak. És akkor abba egyeztük meg halál előtt két héttel arra kért, hogy írjam a történetet, de mondtam neki, hogy ha könyvalakba írom, az a mai világban elég drága, a nyomdák ugye megvan a költségvetésük, hanem füzetalakba is nagyon-nagyon jónak tartotta. És én az ő tiszteletét figyelembe tartva csinálom a különböző történeteket a Jászszentoldás dolgokat. Életéről.
Van még, amit meg kell írni?
Hát a 39-dik, mert 39-ben születtem, és azt mondtam, hogy eddig eljutok. Még ez az utolsó, és nagyon sok téma van a fejemben, nem tudom, hogy melyiket fogom választani. De ha már beszélgetünk, hogy mondjam el azt, hogy a Jászok és a Kunok 1239-ben a tatárok elől menekülve értek Magyarországra. IV. Béla királyunktól engedélyt kértek a betelepedésre, felajánlva hódolatukat és a hadseregük, 1000 fős hadsereget ajánlva, és a királyunk elfogadta, 1240-ben a Dunatisza közé telepítette le őket, a Jászokot, a Zagyval és a Tarna folyó, és az Ágópatak mentére, és ezért nevezték el róluk a Jászságot. Na most mi a Jászságnak egyik települése vagyunk, akkor utána egyből 11-12 Jász település alakult, ezután mikor ide telepedtek, hát a mi községünk 1886. január 1-től lett önálló település. Na most a történetét, nevezetességeit attól kísérjük jobban figyelemmel.
A Jászságban vagyunk, itt a széle, mert Heves megye határán van. Egyébként a Jászokat úgy tiszteljük, mint az egyik legmagyarabb népcsoport.
Igen.
Ők mindig úgy dolgoztak, szolgáltak, megváltották magukat, és mellette pedig gazdagvidékké tették.
Igen.
Mert az biztos, hogy nem voltak szegények, hogy meg tudták váltani Mária Terézia ideje alatt ezt a területet. De meg is tartották a Jász identitást is.
Igen.
És mindenki, aki itt lakik, hát ugye beszköltözők is voltak, de azért aki Jásznak vallja magát, azért büszke. Ugye?
A lakosságnak a 80%-a Jászszentendráson Jász. Na most az a 20%, ami ugye a különbözet, az pedig ide települtek. Na most nagyon szeretik a termálvízi strandunkat. És akik ide jártak strandolni, nagyon sokan vesznek itt telket, és ide települnek. Most nem is olyan régen az egyik házaspár Veresegy házáról telepedett ide, mert ők jártak rendszeresen ide, és mint kiderült, a Veresegyházi polgármestert személyesen a régi időkből, mikor még tanácselnök volt, ismertem, és olyan jól beszélgettünk a Veresegyház és a Jász Szent András történetről, és elhozta ide, vagy 3 hete, hogy nézzem már szét, ahol ő itt Alsó-Tanyán házat vett, és behozta ide is hozzánk a tájházat, meg a község nevezetességeit megnézni. Tehát annyira szeretnek idejönni, hogyha valaki itt meghal egy héten belül a hozzátartozói, rögtön el tudják adni a házat. Tehát ennyire szeretik a településünket.
Több részből tevődött össze, de most már összenőtt, ugye? A település egységes lett.
Igen,
a templomot, ez volt az első templomok, volt pedig ez másik templom helyébe épült.
Na most a kápolnánk volt 1710-ben, és az 1902-ig volt a templomunk a helyére, épült 1903-ban neogótikus stílusban.
Ugye,
nagyon-nagyon szépen rendezett, és Abanovák és Kiovani festvényeket látható. Egyébként ebből itt egy tavlóm is van elkészítve, hogy lehessen vizuálisan látni. Nagyon látogatott a templomunk is, nagyon híres festők, művészek is jártak ide. Tessék elképzelni, az első világháborús emlékművet Kisvalodi Stróbrigbon készített, és kérdezik, hogy hogy került ide. Hát úgy került ide, hogy az akkori főjegyzőnk, meg a kisfaludi barátok, gyerekkori barátok voltak, és a kisfaludi a szolnoki művésztelepen dolgozott, és oda ment és elhívta ide. Aztán a templomfestés, de Abanovák, illetve Kiovini Ferenc szintén barátja volt az akkori főjegyzőknek, mert akkor főjegyzőről beszéltünk. És azt szintén ő hívta ide, de ő sokkalta a határidő belül megfesteni, és ő hívta Abanovákot, aki akkor a szolnoki művésztelepen dolgozott. Tehát ezek a híres emberek is kerültek hozzánk.
Nem ez csak kapkodja a fejét, hogy ilyen híres emberek kerültek, egy nem túl nagy, igaz, hogy akkor jóval nagyobb volt a település.
Telep olyan 4-5 ezer körüli lakosok voltak.
Most 2,5 ezer, tehát...
Igen, olyan 2004 körüli van.
Úgyhogy a ritkaság, hogy ilyen viszonylag kis településre ilyen neves emberek kerülnek. Tehát önök mindenre büszkék, nem csak erre, igen, hanem ezekre is, amik
hát
itt lent
én vannak. Arra vagyok büszke, hogy született Szent Andrási, született Jász vagyok, mert az én nagypapám 1861-ben, a dédnagyapám itt kapta ki a jussát. És ők ugye úgy származtak itt, és én, a lányom, az unokám, azok is még mindig jász maradványok tulajdonképpen.
Mi marad a jászságból így önökben? Ez az érzés, az összetartás? összetartozás érzése, vagy pedig hát még az a büszkeség is, hogy jász vagyok?
Mind a kettő. Nagyon örülünk annak. Tehát akik itt született jászok, és Jász Szent Andráson élnek, azok minnek el nem költöznének, el nem mennének velem együtt, mert mi annyira ide tartozunk, annyira szeretjük ezt a települést, itt szeretünk élni, dolgozni, és akkor bár a nevezetességeket közvetlen azt én csinálom bemutatni, a tájház jellegzetességét, vagyis az itteni lakosoknak az ajándéka, és akkor mindenkinek, aki ajándékos szarában ír,
jó, van. Jó, fel
igen, minden, mindenre rá van írva. Nagyon jellegzetes volt Jász Szent Andráson régen is a hímzés. A mai napig nagyon hímzés. És tessék nézni,
mindegyik... Milyen lyukhímzés, vagy milyen?
Ez a lyukhímzés. Hát nem, de annyi fajta van, Igen, én sem igazából, mert nem nagyon, tessék nézni, mennyi. Mind hímzettek a régi
dolgok.
És mind fehér, ez azért volt a régi korban, mert az régen a klórmésszel tudták fehéríteni, hogy mennyi eszük volt. A tiszta szobát azért festették fehérre, mert ez a tisztaság, a jóság, annak a jelképe. A gerenda itt például, a mester gerenda itt például barnára van festve, az a régi, hát 1894-ben épült ez az iskola épületünk. Ez a rész, ahol van ez a szolgálati lakásból, lak a része, és ebben sajnos csak a tiszta szobának jutott helyünk. Na, volt egy régen ugyanilyen épület, de az tönkrement, ott volt szoba, konyha, kamra, az volt az igazi tájházunk bemutatása.
Tulajdonképpen azért az jó, van egy mozdótál állványjal együtt, hát az iskolába nekünk még
ilyen
ez volt.
Nem volt, csak víz.
Tehát ez akkor iskola épület volt itt. Ki járt itt? Ön járt itt?
Igen, az első részben, az osztály részben én ide jártam iskolába, igen. Ez 1984-ig volt működőképes, mert akkor a strandra szemben megépült az új iskola, és akkor oda átmentek, és ez pedig használaton kívüli volt, maradt mind a kettő a régi épület, és akkor 2007-ben ezt az önkormányzat felújította, és akkor ebből a helytörténeti gyűjtemények házaként van most elnevezve.
És kinézek az ablakon, hát ezen biztos nem volt ilyen nagy ablak.
Nem, tessék elképzelni, hogy annyi módosítás lett, a 70-es, 80-as években dupla osztályok voltak, AB, osztály, még C-osztály is volt. És mivel nem volt annyi iskolai osztályterem, a két szobát itt a szolgálati lakást bevonták osztálynak, és ezt az ablakot az iskola kérésére tették ide, mert ez a két ablak sötét volt. Tehát ez most eltorzítja a valódi szobánkat, mert ennek akkor nem a régi időben nem volt ablak. Itt nem volt ablak.
Hát petróleum lámpa lett volna világítani, de az is
az van nálunk,
az kevésbé adott annyi fényt. Hát meg emlékszem, úgy ültettek mindig, hogy balról jöjjön a fény, mert egyébként nem láttunk normálisan. Bár már a 60-as években azért nálunk is volt egy kis javulás a technikában, de a tábla az nincs itt, hogy az iskola tábla elő
de,
van?
Ott van. Ott elő van. A másik oldalon majd átmenjük a folyosónak. Hadd mutassam be Antal Lászlónét. Ő meg a lánya hímezi ezeket a szép hímzéseket, amik ott vannak.
Igen?
Na tessék jönni akkor.
Önök apá, tessék ügyelni, mert én is bukdácsolok.
Itt van ez a tábla, mert hagytuk a iskola tábla.
Ja, másik terem?
Ott van az iskola.
Ja, ott voltam.
Ez volt az osztályterem.
Nézzünk már be, hát, hogyha van egy jó kis padok, befélre fa.
Római katolikus elemi.
Népiskola.
Népiskola. Na ez volt az, ami még működött az 50-es, hogy is van csak, 45-ig. Mert a tanyákon maradtak népiskolák, de már itt bent nem a belterület iskolák.
Ezt államosították már akkor. Igen.
Na ez volt az osztályterem. Vagy most itt egy kiállítás van. Ez a osztályterem ideiglenes kiállításnak ad helyet, és most a helyi születésű Jándor Mihály Mónika festő és grafikus művészünknek az
alkotásokat.
Itt ugye, mert ez a szabad hely. A másik kettő hely állandó kiállításnak a helye.
És az látogatható akkor?
Igen, látogatható.
Sütünk egyet akkor, hogy kell ezt a berecet, vagy az iskolás ez?
Hú, mert ez grafikalács. Akkor mi szerintem felolvashatom?
Nem kell.
Húzom, mert fejből nem tudom elmondani.
Következőkben megtudhatják, hogyan készítik a jász lagzis perecet.
Nekem nincs erre szeftem se, de rendes kőt kalács tésztát kell csinálni, annak meg kell kenni tojás, plusz cukor.
Tehát kőtkolás, az mi van benne? Mert az, az nem
semmi
nagyon...
a tésztában nincsen illesztő. Semmi. Hát illesztő van, meg cukor.
A tésztában is van cukor?
Igen, a tésztában van cukor. Hát cukor, liszt, tojás, illesztő, zsír, sertőzsír, más
és
nem.
Akkor ez...
Félfuttatni az illesztőt, tehát... ugyanúgy, mint a mákos hajtot, azt csináljuk, hogy ugyanaz a tészta kell neki, ott akkor így vagdosni kell kicsiket belőle, elnyújtani, azt így össze kell csavargatni.
Ja,
lerajzolni meg tudnám, hogy forgatni, hát itten ezek össze...
Na nézzük csak még mielőtt nem, el nem fogy.
Össze lehet hajtani, vegymán széjjel, hogyha nem akarok hozzányúlni. Ezt még díszíteni is.
Így néz ki, kör alakba, abból most itt letördöstem. Tehát igen. Ilyen összefogyat, és akkor a végénét össze, és hosszabbval összetekerik.
Ilyen nagy mindegyik?
Igen, az, ez igen. Általában ez a nagy.
Tehát a méret az megvan.
Méret az általában. Hát lehet kisebbre, még nagyobbra is lehet csinálni.
És mindenki kapott, aki úgy a lagziba részt vett, vagy egy-egy család.
Tehát amikor a mennyasszonynak elviszik a... az ágyneműjét, a stafirúgját.
Mikor visz... az ajándékot viszik, a túrót.
Tehát előző
nem. Amíg kivottak, figyelj. Akkor viszi, akkor kapnak azok,
is,
akik
akkor
vitték
is megcsinálják,
az ajándékot.
De lakodalom alkalma előtt, amikor viszik a lányomnak, amikor vitték a stafirúgját, ugyanilyet 30 darabot sütettem, és vittük, és el voltak ott képedve rajta, hogy náluk egy heves megyei település ilyet nem ismernek. Uh-huh. Tehát ez nálunk azért szokás. Na most lehet ez a változat is van, amit te mondasz, hogy más alkalommal
igen,
is viszik.
Igen, vitték.
Viszik, ezt adják, ezt minden alkalommal.
Mindenkor vitték, meg egyet süttek olyat, hogy volt a vőfény, az üveggel vitte a bort, azt egy ilyen kalácsot rátettek a üvegre, azt a papnak adták oda a kalácsot.
Akkor ennek meg volt a maga szertartása, pontosan,
igen,
hogy...
Igen, nem, ez minden háznál úgy volt.
Hát van, de hát azért volt, mert ez volt a szokás.
Igen, az még akkor összehordták a lisztet, meg a tojást, meg a tyúkot, meg... most már nem.
Antal Lászlónét és Kis Istvánnét hallották a Jászszent Andrási tájházból.
Gyere velem, rózsám, ki a vasútra, nem megyek én, rózsám, szívem megszakad, egyedül kell visszamennem magamnak. Nem megyek én, rózsám, szívem megszakad, egyedül kell visszamennem magamnak.
Hallottátok-e már hírét?
Műsorunk folytatásában a templomba nézünk be, ahol a híres freskókról lesz szó.
Dávid Áron, régész néprajzkutató vagyok, a Jász Múzeum munkatársa, Jász Szentendrási lakos.
Szinte mindent elmondott, de még azt nem, amiért ide jöttünk, templomba jöttünk be, és hát ugye híres, sok minden dolog van, amit úgy meg is fogunk említeni, de tulajdonképpen most hol állunk?
Tulajdonképpen Jász Szent András egyik földrajzilag legmagasabb pontján állunk. Ettől egy van, de az már pont a túlsó vármegyébe esik. Mondhatni, hogy ez a legmagasabb pontja Szent Andrásnak. Már az Árpád-korban templomos falu ként emlegetik Jász Szent András területét. Ezt meg is sikerült találni, azonban a tatárjárás után, illetve a török idők alatt itt elpusztásodás van ezen a környéken, és a egri káptalannak a birtoka volt ez a terület, és a redemció 1745 után, illetve annak a folyamatjában jászárokszállás megszerzi belső puszta használataként a Jász Szent András területét, akkor még puszta Szent Andrásnak hívták, és ez 1750-ben történik meg. Viszont van egy olyan forrásunk, hogy 1759-ben gróf Barkóczi Ferenc egri érsek felszentel itt egy harangot a Szent Donát tiszteletére. Tehát egy olyan szakrális, egy egyházi épületnek kell állni, ahol harangot szentelnek föl. Így feltételezzük, ha még konkrétan ki nem is mondhatjuk, de feltételezzük, hogy egy puszta kápolna épül itt 1750 és 1759 között. Na most ez a kis kápolna, ami általában jellemző így az alföldi vidékekre, ez a 1868-as földrengés során nagyon megrongálódik. Szétnyílik az apszis, tehát fizikailag, statikailag sérül a kápolna, és 1886. január 1-től önállósodik a település, jogilag, amikor is egyre gyarapodó lélekszám miatt amúgy is egy nagyobb híveket befogadó épületet szerettek volna. Én azt mondom, hogy körülbelül 1901 környék az, amikor lebontják a kápolnát. Amúgy is a romantika korszakában betyárok másra használták, mint amire az hivatott, és kiírtak egy pályázatot az akkori itteni regnáló pap Kovács Mihály. Ő az első papunk, úgymond, mi így nevezzük, a Miska pap, ez a népi nyelve, és már akkor több ezer fős volt a település lélekszáma, és sikerült a hívek adományából 1902-ben elkezdődött a templom felépítése a régi kápolna helyén, és 1903-ra ez meg is épült.
Gyorsak voltak.
Nagyon gyorsak, tehát most daruk vannak, és nem tudnak egy épületet felhúzni, mit tudom, 5 év alatt, ez pedig vörös téglából van készítve. Tehát ott azért sürgésforgás volt.
A falu pénzén épült?
Ez a falu pénzén épült, és akkor még kopár fehér falak voltak. A szobrok megvoltak, amit itt, hogy a hallgató itt lenne, akkor láthatná.
Majd
eljön, így van, a berendezést. Itt pontosan a régi főoltár kép alatt beszélgetünk. Tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy a áhítat és a keresztényi buzgóság, kívánalom elvárta, hogy nem egy református templomba vagyunk, hanem egy katolikus templomba. Na most össze is szedték a pénzt még ezután is a helyi lakosoktól, és csak közben jött az első világháború. Na, az összes pénz ment a hadi kölcsönbe, úgyhogy az bukta. Aztán eltelt jó pár év, megint csak ugye a hívek adakoztak, mert nekik ez a falu közepe, a szívecsücske volt. És azt mondták, hogy persze, erre áldozunk, de jött a gazdasági világválság. Tehát azért, hogy mégse legyen annyira kényelmes a helyzet, de még ennek ellenére is 1932 vége fele összegyűlt annyi pénz, hogy az akkori főjegyző, Futó Tibor pontot akart rakni az I betűre, és megkereste a jó barátját, Kiojni Ferencet, a szolnoki művésztelepről, aki magával hozta Abonovák Vilmost, amióta is ismerté vált, ugye 1903-ra lettek kész. Hozzáteszem, hogy mintegy egy év alatt felépült egy templom, téglából, daru nélkül. 2 hónap alatt ezek a freskók elkészültek. És mindezt a Szent Andrásiak adták össze.
Azért ez óriási munka, hogyha a hallgató látna, akkor látna, hogy itt gyönyörű freskók vannak, hát hogy a Abonovákot az ország ismeri. Úgyhogy már csak ezért is érdemes ide jönni, megnézni.
Már csak azért is érdemes, egyrészt annyira unikális, mert ugye az akkori világ a barokk
stílushoz szokott. Maga az épület, az egy neogótikus stílus. És a Bonovák visszanyúlt a gótika világába, azért komorak a úgymond sötét hátterű falak vannak, mert a gótikában vagy arany, vagy fekete volt a háttér, meg maga a jelenteteknek az ábrázolása is, mint Chiovini, mint a Bonovák is úgy festette föl a falakra az elképzeléseiket, hogy mondhatni, hogy egyedi, meg világon nincsen másik. Hozzáteszem azt, hogy Picasso neve szerintem mindenki számára ismerős, ő azt mondta a Bonovák Vilmosról, hogy ő a barbár zseni. Amit még érdemes esetleg tudni, hogyha megnézzük, hogy aki eljön és megnézi a Diadalívnek, az abszisnak a felfestett freskóit, akkor szintén nem a jámbor keresztény szemekhez szokott képi ábrázolást látjuk, mert ugyanis szembesülünk a purgatóriummal vagy a pokollal, de ugyanúgy láthatjuk a szentek boldogok seregét, látjuk Jézus áldó és taszító, hatalmas méretű kezét, de annyira komplex és nagyon-nagyon-nagyon szépen megtervezett gondolat van mögötte, amit én mindenkinek ajánlok figyelmébe.
Mint hogyha az ember visszaszaladt volna egy pár évszázadot, úgy lehet tekinteni a freskókra.
Így van.
És magát a jelenetek is mozgalmasak.
Mozgalmasak a jelenetek, ugyanakkor mégis van egy ilyen kis bizáncias hatásuk, főleg a Bonováknak a abszis felőli részen levő freskóit, hogy azok a szemek, azok a kéz megjelenítése, a formáinak a megjelenítése. Tehát van benne egy olyan merevség is, ami egyszerre mozog is. Illetve Chiovini Ferencnek a két oldalsó freskója, ugye a Szent László vízfakasztása, illetve a másik oldalon a Nándorfehérvári diadal után a pápai bulla kihirdetése, amik történelmileg is nem szokványos, hogy lovak vannak a templomban, nem szokványos, hogy pokol van a hívek előtt.
Le is akarták kapartatni,
igen, és sőt, Amerikából jöttek állítólag, nem tudom, a néphagyomány azt mondja, hogy ők megveszik, leveszik táblaképenként, ugyanezek freskók, ugye vizes alapra készültek. És volt egy kiváló segítőjük, akik méltatlanul nem nagyon szoktak emlegetni, Cumf Imre, ő a köztes ornamentikát festette meg, viszont a szekkó, azok szekkók. De olyan jó eltalálta ezt a tényleg középkorias jelleget a két festőművész freskói közé, hogy visszamegyünk az időbe, valóban, ahogy mondta.
Egyébként műemlék jellegű már, vagy még nem?
Sajnos nem műemlék, de jellegűnek igen.
A műemlékkel még több gond lenne.
Igen, a tervünk az, hogy műemlékké nyilvánítsuk, ráadásul én azt mondom, ez a saját véleményem, hogy maga a belső kifestés, az megérdemelne egy országos védettséget.
Hát igen, valamikor jó, valamikor nem, mert mikor már műemlékké válik, akkor már bizony ott lehet, hogy pályázni lehet rá, de nem biztos, hogy megengednek olyan dolgokat, amit szeretnének esetleg, mert ez napi használatban van ez a templom.
Így van, ez napi használatban van, hála Istennek. Annyit érdemes még elmondani, mert azt elfelejtettem a templom építésével kapcsolatban, hogy szintén egy világhírű tervező tervezte meg, Ziegler Győző.
Dávid Áron régészt hallották Jászszent András templomából.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Egy ilyen találkozó nem múlhat el főzőverseny nélkül, így volt ez most is.
Maranyi János Sándor vagyok, vitézszőr vagyok egyébként. Négyszeres lovag vagyok, négy ország lovagja, viselem a vitézcímet. Jelen pillanatban én vagyok a zsűri elnöke, Jászent Andrásom.
Szoktak zsűrizni önök így együtt, vagy pedig mindig jön valaki társadalmi is?
Van társadalmi zsűrink is, általában azért így vagyunk, de a szabadtűzi lovagrenden belül többen vagyunk ugye tagok, lovagok, zsűri joggal rendelkező személyek, és így azért össze szoktunk dolgozni, tehát mindig van, aki tud zsűrizni.
Ugye évente van Jász világtalálkozó, ilyenkor mindig van főzés is.
Így van, minden alkalommal főznek.
Van valami különleges alkalom, amihoz hozzácsapják, hogy mit lehet főzni, vagy pedig mindenki azt főz, amit akar?
Hát most még jelen pillanatban kimondottan Jász ételek vannak előtérbe, de egyébként úgy szokott lenni, mint ilyen kakastaré fesztivál, tehát mindig a fesztivál nevéhez kapcsolódnak az ételek többnyire.
Jász étel, az tulajdonképpen hasonlít mindenhez, ugye mindent megfőznek a jászok?
Hát a jászok elég sok mindent főznek, de többnyire ugye birka, marha,
ja. Mint a kunok.
Én meg hát gulyások, meg ilyenek, tehát inkább ez a jászételnek a jellemzője.
Tehát főképp azért a húspélék.
Igen.
És azok a húspélék, amelyek legelnek is.
Igen, így van. Mert ugye hát abból él nomád életet, tehát úgy mondom, hogy kihajtanak, és akkor ott vannak a jószágon, és abból táplálkoznak. Ugye meg volt az a régen az a szokás, hogy ki milyen részét kapja meg a jószágnak. Tehát milyen beosztásban volt, és abból készített ételt.
Ezt már kevésbé értem, de értem én, csak még nem is nagyon hallottam azt, hogy tulajdonképpen, hogy mindenkinek a jussa az volt, amilyen beosztása volt.
Úgy van, most, ha mit tudom én, a főjuhász, vagy a főbojtár, vagy mit tudom én, tehát ő mit megkapott egy birkából, megkapta mondjuk az elejét, vagy a hátulját, addig a másik rá nem, lehet, hogy nem kapott csak tőgyet, lehet, hogy kapott csülköt, vagy körmöt, tehát mind megvolt mindenkinek a beosztásához képest, viszonyítva az, hogy melyik részét kapja meg aznak az állatnak, amit legeltetnek.
Érdekes, mert a karcagiakat tudom, azok beletettek mindent, amit csak lehetett.
Még a fejét is a birkával.
Igen, még a szemét is ott volt.
Így van.
Kikukucskált
meg is
a üstből. Most volt ott a verseny, úgyhogy valószínű, hogy még a birka jön felfelé, bár tudom, hogy meg kell azt normálisan pucolni a fagyútól, mert akkor nem lehet érezni.
Igen. Hát meg hát az kicsit meg kéne áztatni, ecetes dolgokba, stb. Meg hát a főzésnél is olyan fűszereket kell használnom, és emlegesíti valamilyen szinten, de birkaíz az mindig érződni fog.
Mert az persze beleívódik.
Így van.
Bár a legkisebb, mondjuk egy kis Tokió, az még már igen kezdődik a fagyú, de amikor még ilyen gyerkék vannak pici bárányi, akkor azon is lehet érezni?
Nem, hát az gyenge, az még annyira gyenge ott nem. De egyébként, ha ilyen szikes talajon, ilyen száraz küvet eszik, meg mit tűnt, ezen sincs fagyú. Csak akkor keletkezik fagyú, ha bő a legelő, vagy takarmányt kap. Vagy esetleg mind a kettő. És akkor lesz fagyú rajta.
Nem nagyon jár ki, hanem éjjelre behajtják, akkor is, hogy egy kicsit másabb, mert akkor kapja az abrakot.
Igen. De általában itt ezek, mint a jársájra az jellemző, hogy kicsapják a legelőre, vigyáz rájuk az ember, és akkor ezt rágja, és ezáltal nincsen rajta fagyú, mert nem tud annyit összeszedni táplálékot.
És most meg van szabva, lejelentik, hogy mit fognak főzni, hogy ne legyen mindegyforma.
Vannak egyformák, persze, vannak egyformák, még mindenki megmondta, hogy mit fog főzni, elfogadtuk, fölírtuk, vagy jön a zsűri döntése, ugye megkóstoljuk az ételeket, és akkor hát ugye kategorizálva vannak, már kategorizáltuk, hogy milyen csoportban vannak, és akkor ugye az ízvilág fogja eldönteni, meg a tálalás, mert ugye a magyar ember mivel eszik először? A szemével. És akkor utána jön az íz, a tálalás, az ízlés, és akkor ugye ezek a összpontszámot, jó, szoktuk nézni a sátrakat, hogy milyen tisztán főznek, milyen a díszítés, milyen a hangulat, ezeket mind azért figyelembe szoktuk venni.
Ilyenkor van egy kör, amikor ellenőrzik, megnézik. Először elmennek, megnézik, sorszámot is kapnak, vagy pedig húztak itt az emberek, vagy hogy van? Már jön is akkor.
Próbaszerűen osztunk ki, tehát úgy mondom, hogy sorszámot osztunk ki, de teljesen váratlan sorszámmal vannak. És hogy nem tudjuk, hogy ki főzte, csak a sorszámot tudjuk, és akkor, amikor megkóstoltuk az ételeket, minősítjük, tehát pontozzuk, akkor a pontszám után nézzük meg, hogy a melyik csapat volt az, aki azt főzte.
Közben beérkezett, ez az első, vagy már kóstoltak eddig?
Nem, ez az első étel.
Jó, akkor nem akarom, hogy itt eltartsam, mert ez munka.
Ez egy gulyás, ez egy palóc gulyás, ha jól látom innen.
Igen? Az mit jelent, hogy a gulyás? Hogy
hát palóc... látom, hogy van abba zöld babtól kezdve mindenféle, van krumpli golyó, ha jól látom.
Igen.
Zöldségek vannak benne, meg csülök, ha jól látom. Tehát ez egy palóc gulyás.
Na mondjuk egy díszes tányérban van, az már...
Igen, hát ugye? Így már tetszetős így ránézésre, így van.
De még annyit csak megkérdezek, hogy volt már olyan, hogy olyan főztek, ami önnek is meglepetés?
Hogyne, mikor ott felejtik a tűzön a bográcsot.
Jó étvágy kell?
Mindegy, mind a kettőnek el hozzá, mert munka is meg.
Hát azért olyan sokat nem evett most tanában, mert azért egy jó szakács.
Hála Istennek nem fog rajtam. De egy ilyen versenyet, mikor végigkóstolom, most gondolom, 15 csapat főzés, általában azért van, ahol mindenhol 2-3 étel van, és abból mindegyiket végigkóstolja, azért az úgy már tekintélyes mennyiség, majd utána meglátja, van egy poci.
De elfér itt a poci pályán. Na nézzünk szét akkor, hogy is történik egy kóstolás. Előbb a szem, ugye? Utána pedig.
Hát megszaladt a fűszer egy picit, de jó. Elfogadható.
Név nélkül van, úgyhogy csak a számot ismerik, de a kóstoló készlet azért talán még jobban mutat, mint az a étel is. Gyönyörű.
Jó, én szerintem én nekem véleményem megvan.
Először akkor ugye kinézett, utána a illat, és utána az aroma, és akkor pontszámok jönnek.
Ezt a kapot nem kellett volna oda tenni.
Hát, nincs benne levesbe.
Igen, ez nagyon nem kellett volna.
Na, megegyeznek azért néha-néha.
Persze, még mindig megegyeznek.
Nem, mindig megegyeznek.
Most is egyetértünk, csak ő nem veszi észre, ugyanazokat mondjuk.
Ja, értem, hát ő nem beszél.
De szokott, mondja ő, érzi ő.
Baranyi János Sándor mester szakácsot hallották, a zsűri elnökét. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.